Magyarok a NATO iraki missziójában nyártól mi adnánk a második legtöbb katonát a kiképzés ellenőrzéséhez. Szigorúan ellenőrzött receptek, sok a nehézség az új gyógyszerkiadási rendelet kapcsán. A kamara többször kívántható recept bevezetését javasolja. Elfogytak a tartalékok, újabb leépítés a gyulai húskombinátnál. A tőkehiánnyal küzdő üzemet eladnák a tulajdonosok.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Júliustól Magyarország vesz részt a második legtöbb katonával a NATO iraki missziójában. A magyarok a kiképzési feladatok ellenőrzését és elemzését végző csoport munkáját vennék át. Mindenről Szekeres Imre honvédelmi miniszter számolt be.
Az iraki útjáról hétfőn hazatért honvédelmi miniszter ismertetése szerint a NATO iraki missziójában jelenleg dolgozó 17 magyar katonán kívül egy további 10-15 fős csoport kaphatna feladatot. Ők összekötő, ellenőrző és elemző munkát látnának el a bagdadi NATO parancsnokságon. Hozzátette, ha a kormány jóvá hagyja a vállalást, akkor összesen mintegy 30 magyar katona tevékenykedik majd Irakban. Szekeres Imre szerint ez a legmagasabb szintű katonai feladat, amelyet a magyar törzstisztek elláthatnak a NATO iraki missziójában. Mint mondta, a kiképző misszió készíti fel az iraki hadsereg legmagasabb rangú vezetőit is. Ez egy nagyon jelentős vállalás, fogalmazott a miniszter és hozzátette, ezzel Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy az iraki hadsereg képes legyen biztosítani a rendet, a nyugalmat és a békét az országban. Szekeres Imre kiemelte azt is, hogy vannak olyan magyar vállalatok, amelyek üzleti alapon képesek és készek az iraki hadsereg eszközeinek karbantartását, felújítását elvégezni, ha erre megbízást kapnak az iraki védelmi minisztériumtól.
Ez itt a sokat emlegetett damaszkuszi út, amelyen mostanában nagy a sürgésforgás. Én itt persze elsősorban nem a szír főváros lakóira gondolok, akik ilyenkor esténként ide a bazárba jönnek bevásárolni.
Ránézésre Szíria több szomszédjával, Irakkal, Libanonnal, Izraellel ellentétben stabil, békés államnak tűnik. De ez a béke valójában hajszálon függ, hiszen itt is egy sor rendezetlen számla rontja a megnyugvás esélyeit. Az Egyesült Államok szerint Szíria áll a libanoni Hezbollah síita szervezet mögött, és Iránnal összejátszva fegyverzi, képzi ki a gerillákat, akik a nyáron még a korábban legyőzhetetlen izraeli hadsereggel is képesek voltak szembeszállni. Az egykor Szíriához tartozó Golán fennsíkot megszálló Izrael ugyancsak ezt olvassa a szír vezetők szemére. Mindezt ellensúlyozandó az utóbbi időben Szíria látványosan kibékült Irakkal, az iraki síitákkal. És bár Szíriában a hívők többsége nem síita, mégis éppen Damaszkusz közreműködésével egy síita tengely kezd kialakulni itt a közel-keleti térségben, Libanontól Irakig, Iránig. Ez utóbbi három országban egyébként éppen a síiták alkotják a többséget. És nem valószínű, hogy az amerikai politika, amely Irakban katonai jelenléte ellenére is képtelen összebékíteni az ottani síita és szunita lakosságot, ezt az új tengelyt a maga oldalára állíthatná. Mert még az elvben amerikai szövetséges Irak is kilóg már a sorból. A Washington által kitagadott és Lator államnak kikiáltott Iránról, Szíriáról nem is beszélve. Vagyis itt a damaszkuszi úton még jó darabig tolongás lesz, bár egyelőre még nem tankok tolonganak.
A honvédelmi miniszter iraki útjáról részletes beszámolót láthatnak a késő esti híradó után kezdődő közbeszédben is. Mint minden évben, idén is fogadta az államfő a hazánkba akkreditált diplomatákat. A Sándor palotában tartott találkozón Sólyom László arra hívta fel a figyelmet, hogy a béke és az emberi jogok hívószavára Magyarország mindig érzékenyen reagált, és reagál a jövőben is.
Több mint 90 ország diplomatái gyűltek össze a hagyományos fogadásra, ahol Sólyom László köztársasági elnök és Göncz Kinga külügyminiszter köszöntötte őket. A diplomáciai testület nevében Július János apostoli nuncius mondott köszöntőt, amelyben megemlékezett az 56-os forradalom 50. évfordulójáról és a politikai életet meghatározó erkölcsiségről. Mindenre Sólyom László is reflektált, aki kiemelte, az államfő legfőbb feladata a demokrácia erkölcsi alapjainak biztosítása. Sólyom László az országok közti együttműködésről, az unió bővítéséről is szólt. Üdvözölte, hogy január 1-től több mint 12 millió magyar tagja az Európai Uniónak.
Kezdeményeztem egy a határon túli magyarsággal foglalkozó konferenciasorozatot is, amely a 21. század kihívásait hivatott elemezni civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel együtt. Remélem, az itt felszínre kerülő adatok, tények segítik a körülöttünk zajló folyamatok jobb megértését.
Sólyom László már most kiemelte a visegrádi országok államfői találkozójának fontosságát, amit idén hazánkban tartanak.
Német konzervatív politikus, az Európai Parlament új elnöke, Hans-Gert Pöttering, aki egészen a múlt hétig az EP néppárti frakcióját vezette, már az első körben megszerezte az abszolút többséget. Az új elnök az emberi méltóság, a demokrácia és a jogállamiság védelmét ígérte.
Az Európai Parlament 61 éves elnöke, 28 éve az első közvetlen EP választás óta képviselő, 1999 óta a néppárti frakció elnöke. Megválasztásához nem fért kétség, mivel a parlament második legnagyobb képviselőcsoportja, a szocialisták egy hallgatólagos megállapodás értelmében nem állítottak ellenjelöltet. Így a két frakció a maga csaknem 500 fős többségével már a szavazás előtt eldöntötte a végeredményt. A szocialisták lojalitást ígértek, cserébe semlegességet várnak az új elnöktől. Pöttering beszédében kiállt az emberi jogok és az európai szolidaritás, az alkotmány és a keresztény-iszlám párbeszéd mellett.
Azt üzenem az európai polgároknak, népeinknek csak együtt van esélye értékeinket és érdekeinket megvédeni a világban.
Az együttműködés szükségességét hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke is, aki szerint erre minden eddiginél nagyobb szükség van. Brüsszeli elemzők szerint most a körülmények is kedvezőek, mivel átmenetileg azonos pártszövetség politikusa áll a három legfontosabb uniós intézmény élén. A parlament és a tanács elnökét ráadásul a legnagyobb tagállam, Németország adja.
Sorbanállás, átállás nem könnyű egyik sem, és rengeteg türelmet igényel. Így összegeznek a patikusok az új gyógyszerkiadásról szóló rendelet bevezetése kapcsán.
Szigorúan ellenőrzött receptek, tajszám, BNO kód, azaz betegségcsoport, az orvos receptfelírási jogosultsága és pecsétje, több gyógyszer esetén azok kölcsönhatásainak figyelembevétele. Ezt mind ellenőriznie kell a gyógyszerészeknek. Nehéz helyzetben vannak, hiszen nem minden esetben tudják beszerezni az olcsóbb hatóanyagú készítményeket. Ráadásul sokat közülük nem is forgalmaznak Magyarországon. Abban sem biztosak, hogy a betegek mennyire fognak majd ragaszkodni a régi, megszokott gyógyszereikhez.
Nagyon hosszú időt vesz igénybe, a betegek türelmetlenek, és én attól félek, hogy a lényeg fog elveszni, tehát maga a beteg, maga a gyógyítás az orvosok részéről is, meg a mi részünkről is.
Ellentmondó hírek jelentek meg az algopirin vénykötelessé tételéről is. Molnár Lajos egészségügyi miniszter tegnapi bejelentése szerint már mától vényköteles a fájdalomcsillapító, egy későbbi közlemény szerint viszont csak február közepétől.
A többször kiváltható recept bevezetését javasolja az egészségügyi minisztériumnak a gyógyszerészkamara. Ezzel a módszerrel elkerülhető lenne, hogy minden készítmény felírásáért vizitdíjat kelljen fizetni.
A nem támogatott vényköteles gyógyszerek, vagyis az altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók esetében javasolja a Magyar Gyógyszerészkamara, hogy többször kiváltható recepteket írhassanak fel az orvosok.
Azt gondoljuk, hogy ez egy praktikus, költségkímélő dolog, hiszen a betegnek nem három havi mennyiséget egyszerre kell kifizetni, hanem a havi mennyiséget három külön részletbe.
A szakember szerint ez a rendszer már jól működik a szomszédos Ausztriában. Ugyanakkor híradónknak elmondta, a dobozdíj valóban csökkentheti a gyógyszerfogyasztást, de ők nem látják az adatokat annyira elrémisztőnek, mint ahogy az egészségügyi minisztériumban mondják.
Vasutasok az egészségügyért sztrájkbizottság alakult a budai MÁV kórházban. Az érdekvédő szervezetek így próbálják megmenteni a budai és a szolnoki intézményt a bezárástól.
Felháborító, kommentálta ez a beteg a kórház bezárásának a hírét.
Ez a vasúté, ez a vasutas dolgozóké és a hozzátartozóké. Tehát ez nem az állam építette, ezért ők dolgoztak.
Joga van a vasutasoknak a vasút egészségügyi ellátások igénybevételére, ezt törvény rögzíti. Az intézmény csak szakmailag tartozik az egészségügyi tárcához, fenntartója a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A vasutasok bérük 0,5%-os befizetésével építették, sorolja érveit az érdekszervezet egyik képviselője.
Azokat a célokat, amit kitűztünk, hogy meg kell, hogy maradjon, ezt nem értük el a tárgyalásokon, és úgy gondolják a vasútegészségügyi dolgozók és a vasutasok, hogy ezért sztrájkolniuk kell, tehát az érdekérvényesítés, mely minden eszközével élni fogunk.
Ilyen a kilátás a kilátástalan helyzetbe került intézmény erkélyéről. A több hektáron elterülő kórház sikeresen működik. A betegek elégedettek, a kórházi ágyak kihasználtsága több mint 80%, és egy fillér adósságuk sincs.
Ez így van, semmi adóssága nincsen a kórháznak. Több kórházként működik, tehát nem pavilon rendszerű. Nagyon szép környezetben, csodálatos felépítéssel. Az érvet az egészségminiszter tudja.
Jelenleg még nem született döntés egyetlen egy kórházról sem. A regionális egészségügyi tanácsok kezében van a döntés.
A korábban bejelentett 4 ismert fájdalomcsillapító mellett további 15 gyógyszer forgalmazását köti február 15-től Vényhez az Országos Gyógyszerészeti Intézet, tette mindehhez hozzá Horváth Ágnes szakállamtitkár. Az úgynevezett kórháztörvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól az MDF. Az ellenzéki párt azt kifogásolja, hogy az érintett intézményeknek nincs elegendő idejük felkészülni a változásokra.
Az elfogadás utáni gyors hatályba lépés mellett az MDF kifogásolja azt is, hogy a kormány nem egyeztetett az érintettekkel a törvény elfogadása előtt. A jogszabály ráadásul álláspontjuk szerint csorbítja a betegek jogait is.
Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést oly mértékben és olyan drasztikusan csökkenti a kormányzat, amely már az alkotmánynak a vonatkozó egészséghez való jogot csorbítja.
Az egészségügyi szakmai kamarákról szóló és a gyógyszertörvény után ez a harmadik egészségügyel kapcsolatos törvény, amellyel kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordul az MDF.
Rák ellenes gyógyszertojást tojnak a skót génmódosított tyúkok. Ezt abban az edinburghi Roslin bioközpontban jelentették be, ahol évekkel ezelőtt Dolly, a klónozott bárány is született.
A kutatók bejelentették, nemrég olyan génmódosított csirkéket hoztak létre, amelyek rák ellenes gyógyszer alapanyagot termelnek a tojásaikban. Az intézetben génkezelt csirkéket úgy programozták, hogy a tojásuk fehérjében termeljék meg a kérdéses proteineket. Ezeket a proteineket nehéz laboratóriumban vagy ipari bioreaktorban létrehozni, ráadásul az eljárás időigényes és drága is, ezért már jó ideje különféle állatokkal termeltetnek meg szükséges anyagokat, így például tehenekkel, kecskékkel, birkákkal. Az angol bioközpontban már több száz ilyen gyógyszertermelő csirkét hoztak létre.
Ismét itthonról. Elkezdte a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges egységcsomagok postázását az APEH. Az SZIA beküldésének határideje egyéni vállalkozóknak és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is február 15-e, a többieknek május 21-e.
Személyi jövedelemadó bevallásunkat háromféle módon készíthetjük el. Lehetünk önbevallóak, a nyomtatványokat kitöltheti helyettünk a munkáltatók, illetve kérhetjük azt is, az APEC végezze el az adó megállapítást. A nyomtatványokat beküldhetjük postán, de interneten is. Tavaly az adózóknak már több mint 60%-a választotta az elektronikus utat. A határidőben nem tartására nem mentség, hogy nem kaptuk meg a nyomtatványt.
Ha valaki nem kapna valamilyen oknál fogva adóbevallás csomagot, annak saját magának kell beszereznie ezt. Erre két lehetősége kínálkozik, vagy személyesen az ügyfélszolgálatainkon, vagy telefonon keresztül is.
A táblázaton az látszódik, milyen határidőket kell betartaniuk az önbevallóknak. Az egyéni vállalkozóknak és az áfás magánszemélyeknek február 15-éig kell beküldeniük a nyomtatványokat. A többiek adóbevallási és megfizetési határideje május 21-e. Az adó visszatérítéseket márciusban kezdik kiutalni az APEH.
Újabb elbocsátások várhatók a gyulai húskombinátnál, amelyet tőkehiány miatt átalakítana vagy eladna a tulajdonos. Az üzemből 2 éve 350 főt küldtek el.
A gyulai húskombinát mostani válsága 1 éve ismerte a tulajdonosok előtt. Akkor derült ki, hogy a cégnek nincsenek tartalékai, amelyekből a több éves fejlesztési elmaradást rendezni tudnák. Ehhez pénzre van szükség, amelyet az üzem értékesítéséből vagy szakmai befektetőktől szeretnének előteremteni.
Azt kár is lenne tagadni, hogy ezek az átalakítások, ezek a további különböző piaci szegmensekre való specializálódások, ezek valószínű kevesebb létszámot igényelnek.
Azt egyelőre még senki sem tudja, hogy pontosan hány embert fognak elküldeni. A szakszervezet azonban egyetlen elbocsátást sem tart elfogadhatónak.
A szakszervezetünk nem ért egyet, és tiltakozik az ilyen leépítések ellen, és mi munkavállalók nem is abban látjuk a megoldást, hogy itt tevékenységet szüntetnek meg, hanem azt a kapacitást, ami rendelkezésre áll, azt ki kéne használni.
Erre ad lehetőséget Románia uniós csatlakozása, amellyel számos új piaci lehetőség nyílt meg a cég előtt. A vállalat vezetése abban bízik, hogy a stabilizáció után képesek lesznek növelni a szomszédos országba irányuló exportot.
A Fidesz szerint felesleges pénzkidobás, hogy a múlt héten 5 új államtitkárt neveztek ki a miniszterelnöki hivatalba. A kormány szóvivő úgy reagált, nem volt tovább tartható, hogy a politikusok társadalmi munkában lássák el a feladatukat.
A miniszterelnök javaslatára az államfő nemrég államtitkárnak nevezte ki Baja Ferencet, Burány Sándort, Kolber Istvánt, Magyar Bálintot és Németh Imrét. A Fidesz frakció igazgatója szerint megdöbbentő, hogy a lépésre éppen akkor került sor, amikor a lakosság szembesülni kénytelen a megszorító intézkedésekkel.
Bruttó körülbelül 200 millió forintba kerül ennek az öt államtitkárnak a kinevezése.
Répási Róbert úgy vélte, a miniszterelnök lépése sokkal fontosabb céloktól vonta el a pénzt. A kormány szóvivő a felvetésekre úgy reagált, a fejlesztés politikai irányító testület tagjai eddig társadalmi munkában látták el a megbízásukat.
Ahhoz, hogy ezt a felelősségteljes munkát még hatékonyabban tudják végezni, és még jobban tudják végezni, hiszen még egyszer hangsúlyozom, az operatív programoknak a megvalósításáért felelnek, ezért volt szükség arra, hogy őket közjogilag, a státuszukat rendezzék, azaz államtitkári pozícióba emeljék.
A kormány szóvivő szerint az öt politikus kinevezése nem új ötlet, hanem egy régebbi elképzelés megvalósulása.
Országos pártá alakul a Kisgazda Polgári Egyesület, jelentette be Turi Kovács Béla Baranya megye után Csongrádban is. A novemberben született döntés után már alakulnak a szervezőbizottságok, tavasszal pedig nagy gyűlést tartanak. Meggyőződésük, hogy egy keresztény nemzeti polgári kormány hatalomra kerülése a kisgazdák nélkül elképzelhetetlen.
A vidéki embereknek képviseletre van szükségük, amit eddig nem kaptak meg, ezért is maradtak távol a szavazástól. Az új párt a népnemzeti gondolatot kívánja újra előtérbe helyezni. A Fidesznek is egyértelművé kell tenni, hogy micsoda, néppárt vagy pártok szövetsége, emelte ki az elnök. Mind a kettő jó út, amelyet a Fidesz önmagának választ, mi azon az úton készséggel szövetségesek vagyunk, maradunk, mondta Turi Kovács Béla.
Három alapvető program rész van, ami az mindenképpen ragaszkodunk. Az egyik a vidékfejlesztés, amelyben a saját programunk érvényesítését föltétlenül szükségesnek tartjuk, a magyar agráriumnak a jövője, és a harmadik pedig egyértelműen a környezetvédelem, amely föl fog értékelődni.
Turi Kovács Béla úgy véli, a magyar mezőgazdaság jövője a következő 1-2 évben eldől, és egy új földbirtok politikát kell alkalmazni a falusi lakosság elszegényedésének megakadályozása érdekében.
Szigorítás várható a KRESZ szabályokban. A biztonságot szolgáló módosítások várhatóan többletköltségekkel járnak, csak úgy, mint az UV gravírozás előírása az autó karosszériáján.
A budapesti rendőrfőkapitányság az autólopások visszaszorítása érdekében törvénymódosítást javasol, amely alapján a 2000. január 1-je után forgalomba helyezett autók valamennyi karosszéria elemén egy speciális, csak UV-fényben látszódó azonosító jelet kellene elhelyezni. A rendőrség szerint ezzel meg lehetne akadályozni, hogy az autókat azért lopják el, hogy alkatrészként értékesítsék őket. A Magyar Autóklub szerint egy ilyen előírásnak a bevezetésének, amely több ezer forintos pluszköltséget jelentett az autósoknak, igazából a kaszkóbiztosítással rendelkező járműveknél lehet létjogosultsága, és azoknál is csak akkor, ha ez csökkenti a fizetendő biztosítást.
A biztosítók azok, akik elsősorban az üzleti kockázatokat, lopás kockázatokat fel tudják mérni a saját statisztikájuk alapján, ha ők emiatt hajlandóak olcsóban ajánlani a biztosítást, akkor biztos megéri.
Az UV gravírozás ötleténél hamarabb megvalósulnak majd azok a KRESZ módosítások, amelyekről a gazdasági tárca internetes szavazást is tart a napokban. Eddig a szavazók többsége
egyetértett azzal a javaslattal, hogy a nehéz teherjárművek forgalmát jelzőtáblák korlátozzák adott esetben a lakott terület egészén, vagy hogy a gyermekszállítást végző iskolabuszoknak legyen megkülönböztető jelzése. A szavazók többsége viszont nemmel voksolt arra, hogy minden 14 éven aluli gyermek csak gyerekülésben utazhasson. A szavazatok többsége támogatta, hogy lakott területen kívül minden gyalogos és kerékpáros köteles legyen láthatósági mellényt viselni.
Megnézzük, a világító berendezéseket működnek-e, jó? És nappal is működniük kell.
Néhány hét múlva már nem csak ezt ellenőrzik a rendőrök, hiszen tavasztól lakott területen kívül a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is kötelező viselniük a láthatósági mellényt. A közlekedők többsége helyesli a módosítást.
Én nagyon sokat vezetek személygépkocsit, teherkocsit, és így javaslom, hogy kötelezővé tegyék.
A láthatóság szempontjából hasznos. Szerintem lakott területen kívül inkább, lakott területen belül szerintem annyira nem, mert hogy itt a közvilágítás azért megvilágítja a kerékpárosokat.
A szakemberek abban reménykednek, hogy csökken a gázolásos balesetek száma, hiszen tavaly egyedül Csongrád megyében 10 kivilágítatlan kerékpáros és gyalogos veszítette életét, mert nem látták meg őket időben az autósok.
A Dream Girls, azaz Álomlányok című musical volt az idei Arany Globus díj legnagyobb nyertese. A film 3 díjat is kapott a 64. alkalommal megrendezett gálán. A film két mellékszereplőjét, Eddie Murphyt és Jennifer Hudsont is jutalmazta a hollywoodi külföldi filmes újságírók szervezete.
A legjobb drámai film a négy a világ különböző részein játszódó, végül egymásba fonódó történetet feldolgozó Babel lett. Forrest Whitakernek jutott a legjobb férfi alakítás díja, az afroamerikai színész az egykori ugandai diktátort Idi Amin Dadát személyesítette meg a The Last King of Scotland című filmben. A legjobb női főszereplő aranyglóbuszát is kortárs történelmi személyiség megformázásáért ítélték oda. Helen Mirren a Királynő című filmben második Erzsébet brit uralkodó alakját öltötte magára. A vígjáték kategóriában a legjobb férfi színész Sacha Baron Cohen a Borát főhőse, a legjobb színésznő pedig Meryl Streep lett. A legjobb rendezés aranyglóbuszát Martin Scorsese vihette haza a Tégla című filmjéért. A legjobb idegen nyelvű filmdíját Clint Eastwood második világháborús alkotása kapta. A gálán egyébként életműdíjat adtak át Warren Beattynek.
Díjat nem, de a szót átadom Szőke Viktóriának, sportelőzetes.
Szervusz Edit, köszöntöm a kedves nézőket. Holnap utazik el a németországi VB-re a magyar férfi kézilabda válogatott, hogy milyen tervekkel, azt nem sokára elmondjuk önöknek, ezen kívül foglalkozunk az ausztrál nyílt teniszbajnokságon történtekkel, és emlékezünk a legendás gólkirályra, DeFerencre is, várjuk önöket.
Köszönöm szépen, sport után pedig Váltó Berényi Zsuzsával.
Szervusz Edit, köszöntöm a nézőket. Az elektronikus kormányzat összeomlásától tartanak az adótanácsadók. A miniszterelnöki hivatal azonban állítja, felkészült a növekvő feladatra. Ezen kívül szó lesz még arról, hogy megkezdődtek a tárgyalások az új Magyarország fejlesztési terv jóváhagyásáról. Részletek fél hét után a Váltóban.
Köszönöm. Rövid híradóval várom önöket fél tízkor is, addig is ajánlom figyelmükbe a www.unatv.hu internetes portált, viszontlátásra.
Köszöntöm önöket! Pénteken kezdődik és február 4-éig tart Németországban a férfi kézilabda világbajnokság, amely torna már a jövő évi pekingi olimpia egyik kvalifikációs versenye is. A Skalicki László szövetségi kapitány által irányított magyar válogatott holnap utazik a helyszínre, célja pedig az élmezőnybe kerülés.
Az első hét hely valamelyike, ez a cél a férfi válogatottnak a világbajnokságon, ami egyenesen az olimpiai kvalifikáció csoportba kerülést is jelenti, de persze könnyű ezt mondani.
Hát kemény, mindenféleképpen az azért a világ elit, illetve a közvetlen mögötte való rész, tehát azt gondolom, hogy az első négy a szűkebben vett világ elit, és utána mögötte lévő, az egy komoly rang.
A torna igazi rangját pedig az adja, hogy már az első meccsen 20-án 100%-ot kell hozni, és verni a dánokat, vagy később a norvégokat, hogy egyáltalán a csoportból tovább jusson a csapat, a többi egyelőre álom. Borbé Zsanett és Borbás Rita, a válogatott két beállósa, ma még egy fogadáson együtt, de hamarosan az EHF kupában egymás ellen játszanak.
Verhető a Duna?
Ugyanannyira, mint amennyire a Halast.
Én ezt nem osztom, semmiképpen. Ők hazai pályán mindenképpen nagyon erősek, úgyhogy talán ők ezt tudják jól kihasználni, és ezzel ellen kell szerintem felkészülnünk.
Hát szerintem a Dunafer is nagy küzdő. Nincsen két egyforma mérkőzés. Sokat játszunk egymás ellen, de ugyanezt a meccset nem lehet sose lejátszani.
Februárra az EHF 8-ad döntőjére, tehát Kiskunhalas, Dunafer és Debrecen Metz párosításokat sorsoltak.
Ma lenne 85 éves Deák Ferenc, egykori válogatott labdarúgó, legendás gólkirály, akinek emlékére márványtáblát avattak. Az ünnepséget utánpótláskorú játékosok foci tornája tette teljessé.
Néves emléktábla és a nevével fémjelzett utánpótlás labdarúgóbázis jelzi, Pest-Szentlőrinc soha nem felejti el legendás támadóját, Deák Ferencet. A népszerű Bamba ma lenne 85 éves, ennek alkalmából felavatták a Deák Ferenc gólkirály sportlétesítmények elnevezésű foci központot. Az ünnepséget követően az egykori csodacsatár klubjainak, a Ferencvárosnak, az Újpestnek, a Szentlőrincnek és a Siófoknak ifjú reménységei léptek a műfüves pályára.
Nagyon meghatódtam, hogy a papáról nem feledkeznek meg, és az ő emlékét nem hagyják a sülyeztőbe elsüllyedni. Majd javaslom, hogy minden évben legyen egy ilyen koszorúzás. Férjemnek vagy a születésnapján, vagy a Ferenc napon, és akkor nem laposodik el ez az emlék, és ez a nagyon szép ünnepének a magas röptű léte.
Tombol a hőség Melbourneben az év első Grand Slam tornáján, az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A kánikulai meleg miatt már rögtön a második játéknapon át kellett variálni a programot. A helyszínről a Magyar Rádió munkatársa Siklós Erik tudósít.
Elmaradt a horvát-szerb szurkolói ütközet második felvonása. A hétfői etnikai alapú tömegverekedés után tartottak az Ausztrál Open szervezői a Csilics-Bozolják találkozótól, de a 21-es pálya környékén több rendőr ácsorgott, mint drukker. Ebben a hőségben még az örök riválisoknak sem volt kedvük egy újabb bunyóhoz. A pályán amúgy simán nyert a szerb Bozolják. Ami a sztárokat illeti, néhányan túlóráztak, mások a tűző napon aszalódtak. Utóbbi csoportba tartozott Maria Sarapova. Az első kiemelt orosz 2 óra 51 percig küzdött önmagával, a természet erőivel, no és a francia Pemmel, aki egy alkalommal 2 pontra volt a szenzációtól, de végül a szibériai győzött. A férfiaknál könnyedén győzött a második kiemelt Nadal, a harmadik Davidenko. A Rod Laver arénában éjszaka a hazai hős Hewitt mutatta meg megint, hogy soha nem lehet leírni őt. A selejtezőből érkezett amerikai Russellt 0-2-ről brékhátrányból állította meg.
Sporthíradóval ma még egyszer a közbeszéd után jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!
Mit is hozzon az élet. Az új Honda CR-V készen áll.
Szemlé vonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér 4 kerékre szerelt téli gumi. Dezső erdész. Megbízható 4 kerék meghajtást keres. Móni fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575 ezer forintot takaríthat meg. Január. Ide már!
Hildörök járadék 65 év feletti nyugdíjasoknak.
Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szívvel legyen fiatal. Már ez a téma egy kissé túlkényes, mégis édes, ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk.
Élet, ahogy mindig is szerette volna. Hívjon bizalommal. 887-5600.
Jaj, megfáztam. Beveszek egy kalmopirint. Szuperbrand díjas magyar márka. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen a kezelőorvosát, Lucepsét.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom. 18320-szor dobok kapura. 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők, változékonyabbra fordul időjárásunk, de mindenképpen tavasziasan enyhe marad, sőt a hét második felére az éjszakai fagyok is megszűnnek, és akkor már valamennyi esőre is számíthatunk, ugyanúgy nagyon hiányzik a földeknek. Egyébként számottevő felhőzet egyelőre nincs a Kárpát-medencében és környékén, de az is látható, hogy északnyugat felől több hullámban felhősávok közelítenek hozzánk. Ezek frontokhoz tartoznak, az első ilyen front majd valamikor csütörtökön éri a térségünket, aztán pénteken egy nagyon markáns hidegfront vonul át a Kárpát-medencét, viharos északnyugati széllel, mozgalmasabbra fordul, tehát időjárásunk. Mindeközben a hőmérséklet egyelőre nem változik sokat, szinte a legmelegebb területek közé tartozik a Kárpát-medence holnap is. Az előttünk álló éjszakán, elsősorban északkeleten, keleten várható erős felhőzet növekedés, illetve helyenként ködképződés. Másút derült lesz az ég, csapadék természetesen nem várható, mint egy mínusz 3 plusz 3 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet. Gyenge változó irányú szél valószínű. Aztán holnap délőtt keleten, északkeleten néhol makacsul megmarad a köd, sőt felhő is lesz. Másút viszont felszakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Egyre élénkebb lesz a délnyugati szél, viszonylag gyorsan emelkedik a hőmérséklet, kivéve persze a tartósabban ködös területeket, ahol még délután is csak 3-4 fok valószínű, míg másút általában 10-13 fokra számíthatunk, ami bizony jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál. Fronthatásra egyelőre nem kell számítanunk. Aztán, mint említettem, a következő napokban csütörtökön elsősorban északon, északkeleten várható szórványos eső, záporeső, de marad az enyhe idő. Akár csak pénteken, amikor északnyugat felől egy markáns hidegfront érkezik, tehát délutántól felszakadozik a felhőzet, viharos lesz a szél, aztán szombaton valamivel gyengébb lesz a szél, de akkor is várhatók futó záporok elsősorban a keleti, északkeleti tájakon. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Ébredjenek szerdán is a reggellel, az alábbi témákkal várjuk Önöket. Teával a rák ellen, az újfajta módszerről dr. Dávid Tamást kérdezzük. Lesz a Gyurcsány Ferencnek kihívója a februári tisztújításon? A kérdésekre Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke válaszol. Már az Angyalföldi Klubban vezeti az edzéseket, de az újpestiek még sajátjukként tisztelik. A Sport Express vendége Mészői Géza, a Vasas vezetőedzője. A Szársorok vendége Schubert Éva, színművész, aki nemrég egy gerinc műtétből épült fel. Ébredjenek velünk tehát szerdán reggel is. We'll be right back.